Amor.
Sziasztok!
Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvről, irodalomról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra More. Hallgasd,
olvasd.
Hát sziasztok, kedves hallgatóink!
Sziasztok!
Ez a Libra More első adása. Nagyon izgulunk. Remélem, hogy tetszeni fog nektek, amivel készültünk. A mai adásunkban kezdjük az Egon díjjal. Ezzel kapcsolatban kiterünk majd aktuális és közeljövőben aktuálisra váló irodalmi programokra, úgy mint a Margó Fesztiválra, a Libri Irodalmi díjra. Beszélni fogunk tévésorozatokról, amelyeket könyvekből készítettek. Beszélni fogunk nem a saját, hanem más emberek kedvenc könyveiről.
Igen, és utána jönnek az én témáim. Lesz egy olyan állandónak szánt rovatunk, hogy irodalmi barátságok, illetve mentorálások múltban és jelenben, tehát minden alkalommal egyet csípünk, és ezt játékos formában adjuk elő. És kitaláltunk egy nagyon érdekes címet, a könyves kalendáriumot, mégpedig azért, mert mindig számba veszük két adás között, amely általában két hét lesz valószínűleg, kik születtek, kik haltak meg, és milyen fontos irodalmi események történtek hazánkban és a világon. Erre lehet számítani.
Akkor kezdhetjük is az Egon díjjal.
Igen, április 5-én osztották ki az Egon díjat. Utána olvastam egy picit, mert egyáltalán nem tudtam a nevén kívül semmit. Tehát, hogy csak nagyon alapadat, azt tudod-e, hogy mennyit kap a díjazott?
Szerintem 5 milliót.
3 milliót, tehát egy picit nagy lelkű.
Akkor emeljük a tétet.
Van hova fejlődni Egonék. De így is nagyon szép a kezdeményezés, tehát nettó 3 milliót kap, ami fontos. És a biztosító évente 40 milliót szán arra, hogy a kortárs irodalmat népszerűsítse, és ez egy nagyon, tényleg nagyon szép dolog. Az idén Krasznahorkai László kapta meg az Egon díjat a Báró Wenckheim Hazatér című regényével. A Megvető adta ki 2016-ban. Olvastad?
Elkezdtem. Januári, azt hiszem, hogy a januári vagy a februári könyvklubnak volt ez a témája. És nagyon, nagyon sok minden volt abban az időszakban, tehát van abszolút legitim kifogásom, hogy miért nem jutottam a végére, de az az igazság, hogy akkor nagyon sűrű volt. Tehát ha az ember szeretne haladni, és van egy csomó más dolog, amivel nagyon szeretne haladni, akkor ez a könyv nem biztos, hogy ez segíteni fogja. Nagyon bele kell merülni, és... Igen, és ez a tipikus krasznahorkai féle olvasási mód, amikor neked is át kell állítanod az agyadat egy egészen más olvasói attitűdre, azt hiszem.
Oh, yeah.
Mert akkor sokkal többet kapsz.
És szereted amúgy, tehát alapban bejön a krasznahorkai stílus?
Ha olyan hangulatban vagyok, akkor igen. De nagyon ritkán van ez, azt tudom, hogy neked nagy kedvenced.
Igen, igen.
És nagyon megértem, hogy miért ő az egyik legjobb külföldi exportcikkünk, mert nem tudom, hogy mennyire... Tudják a hallgatóink, hogy nagyon jó krasznahorkai fordítójának lenni, mert nagyon jó eséllyel jelölnek irodalmi, külföldi irodalmi díjakra, többek között a Man Booker.
Oh, yeah.
International.
Viszont nagyon sok mindent összeolvastam most ezzel a díjjal kapcsolatban, és kicsit meg vagyok ijedve. Ugyanis hát ugye a krasznahorkait, amikor kedvenc DJ-dre mész, tehát hogy számítasz arra, hogy azt kapod, amit szoktál. És nem fogok nagyon idézgetni, de egy mondatot idézek a legutóbbi interjújából. Azt mondja, hogy ez a regény azóta készült, mióta egyáltalán irodalommal foglalkozom. Nem is egészen ösztönös, hanem némileg elhatározott szándék volt bennem, hogy lezárjam a korábban írt regények sorát. Ez azt is jelenti, hogy regényként ez mindenképpen az utolsó ilyen művem. Úgyhogy ez alapján, az idézet alapján nem tudom, hogy mire számíthatunk. Valamiért úgy érzem, hogy stilisztikai csavar is lesz, tehát hogy nem csak, vagy talán nem mondani valóban lesz más, hanem inkább stílusban, és nagyon-nagyon remélem, hogy mi hamarabb megtudjuk.
Tévés filmes rovatunkban olyan sorozatokat és filmeket ajánlunk nektek, amelyek könyvekből készültek. Szerencsére ezen a téren, főleg a sorozatok között egy elég jó tendencia figyelhető meg. Sokkal szabadabban, merészebben és kreatívabban nyúlnak a filmesek a könyvekhez. Az adaptációk általában nem követik egy az egyben az eredeti történetet, és így sokkal izgalmasabb filmes tévés produkciók készülnek. Én most két sorozatot szeretnék ajánlni nektek. Az első a Neil Gaiman Amerikai Istenek című 2001-es regényének tévés adaptációja, ami nálunk az Amazon Prime-on látható.
A regényt pedig az Agave könyvek, a Gamen állandó kiadója adta ki. Egyébként egy hétig ingyen lehet tesztelni az Amazon filmes oldalát, utána fél éven át havi 3 euró az előfizetési díj, ezért az összegért elég jó kínálatot kapunk, sorozatok közül például a Philip K. Dick regényéből készült Az ember a fellegvárban című sorozat is itt fut, ami szintén szuper jó adaptáció. Az Amerikai istenekből eddig az első részt láttam, egyelőre 2 rész elérhető, nagyon jónak tűnik. Abszolút méltó Gaiman fantasyéhez, ami sokak szerint a legjobb regénye. Egy egészen különleges hangulatú, nagyon nagyszabású tabló Amerikáról, arról, hogy mi történik, ha a régi isteneinket magukra hagyjuk, és új isteneket kezdünk imádni helyettük. Hogyan boldogulhatnak ezek az elfeledett istenek a mai világban, és legyőzhetik-e a mai világunk a tévé, az internet isteneit. Most következzen egy rövid angol nyelvű részlet a sorozat előzeteséből.
So what would I call you if I was so inclined?
Shadow Moon. What might I call you?
What's today?
Wednesday.
Today's my day. I could use a fellow like you. You're my man now.
You know who he is? Who he really is?
He does not know our world.
I'm easing him in.
I think I'm losing my mind.
Seems you have a choice. Either the world is crazy, or you are.
A másik sorozat, amiről csupa jót hallottam, de sajnos még nem sikerült megnéznem, nálunk az HBO-n látható, és a kanadai írónő Margaret Atwood nagy sikerű regényéből, a Szolgáló lány meséjéből készült, amit a napokban újra kiadott a Jelenkor kiadó. Ez egy disztopikus regény, 80-as években jelent meg, ami persze nagyon sok szempontból reflektál a jelenünkre is, mint ilyen nagyon-nagyon sikeres, az egyik legsikeresebb disztopikus regénynek számít. Egy szétesett, ultrakonzervatív Amerikában játszódik, ahol a nők nagy része meddő, aki pedig nem az, a gyakorlatilag szülőgép lesz. A feladata az, hogy az uralkodó osztályoknak utódokat nemzen. A főbb szerepekben Elizabeth Moss látható, aki a Mad Men-ben is játszott, Joseph Fiennes, a szerelmes Shakespeare-ből, és Alexis Bledel a Szívek szállodájából. Szerintem ne hagyjátok ki, én se fogom, mert Margaret Atwood története az egyik legjobb disztopikus regény. Trump megválasztása után egyébként nem csak Orwell 1984-e, hanem Atwood könyve iránt is ugrásszerűen megnőtt a kereslet. Általában volt egy ilyen hatalmas fellendülés a disztopikus regények piacán, és Margaret Atwood nagyon nagy kedvencem. Nagyon ajánlom még tőle a Vakbérgyilkos című regényt, amit az Európa adott ki. Ezt egy nyaralás alkalmával fedeztem fel teljesen véletlenül, és nagyon ajánlom nektek is, hogyha ha nyaraláshoz kerestek olvasnivalót, mert nagyon magába szippant a történet.
Lesz egy olyan rovatunk is, hogy kedvenc könyv, ami érdekes mondani, nem a mi kedvenc könyveinkről
pedig
fog szólni, hanem nálunk sokkal híresebb emberek kedvenc könyveiről. Sok esetben azért ez össze fog folyni a mi kedvenceinkkel is, ezért igyekszünk olyanokat választani, ami ez nekünk is van kötődésünk. Az első könyv, amit most ebbe a rovatba hoztam, az a Zaphegyező, vagy újabb címén Rozsban a fogó, mint ugye Barna Imre fordított újra tavaly vagy tavaly előtt, és az Európa kiadó adta ki, és elég sok vitát generált az, hogy van-e joga egy fordítónak újra fordítani, és új címet adni. Nem is annyira az új fordítás, inkább az új címadás, hogyha van egy ilyen ikonikussá vált magyar cím is, mint az Zaphegyező, aminek viszont az eredeti Catcher in the Rye címhez valami kevés köze van. Mit lehet ilyenkor tenni? És én azt gondolom, hogy nyilván van joga egy kiadónak és egy fordítónak új címet adni, hogyha ez sokkal hűebb az eredetihez. Más kérdés, hogy mennyire lehet ki nem mondanám, hogy kiírtani, uh-huh. de elfelejtetni
igen.
az emberekkel, mert azt hiszem, hogy ez is egy ilyen hát gondolom van egy átmeneti időszak, amikor mind a kettő létezik, és talán idővel, amikor már mondjuk csak a Rosban a fogó kiadásait lehet kapni, majd könyvesboltokban, illetve csak azok lesznek elérhetőek, ez azért pár tíz év még valószínűleg.
Egyébként arról...
néhány évtized, akkor már nem fognak emlékezni az emberek a zakjegyezőre.
Ez olyan lehet egyébként, hogy amikor átnevezték a Ferenciek terét, Ferenciek terére a felszabott.
Igen.
Ugye?
Szél Kálmán tér.
Meg a Szél Kálmán tér, stb. Tehát amikor már csak az a generáció él, aki nem is ismert, tehát nekem már visszakérdeznek, hogy hol az a felszab. Olyanok, akik csak 10 évvel fiatalabbak, mint én, úgyhogy, úgyhogy ugyanezt fog valószínűleg történni.
Igen, és ez a világ egyik leggazdagabb emberének a kedvenc könyve.
Ó. Oh.
Vajon ki lehet ez a milliárdos?
Hát figyú.
Aki azért szereti a Rosban a fogót, mert megmutatja, hogy a fiatalok sokszor sokkal okosabbak a felnőtteknél.
Figyelj, most ebből a mondatból én egy tech vonalra gondolnék, és a világ leggazdagabb ember azt hiszem, hogy még mindig a Bill Gates.
Így van.
Eltaláltam?
Így van.
Azt a...
Nagyon jól tippeltél, pontosan. Ő az, aki hisz a fiatalok tudásában is, lelkesedésében is, szemléletmódjában, úgyhogy Bill Gates nagyon szereti a Rosban a fogót. És abszolút ajánljuk. Tehát, hogyha még nem olvastátok, akkor mindenképpen. És azért, ha már belekezdtek, akkor ne az abhegyezőt, hanem a Rosban a fogót. Vegyétek le a könyvesbolt polcáról, vagy otthon, mert azért nyilván sokkal pontosabb, mint az eredeti fordítás volt, ami azért számít. Ha van lehetősége a fordítónak arra, ami nyilván a 60-as években, még talán, hogy az 50-es évek végén, amikor az abhegyező megjelent, sokkal nehezebb volt természetesen olyan kulturális utalásoknak, kifejezéseknek, slangnek utána járni, ami ma már azért az internet révén hatalmas könnyebbség. Ezért is mindenképpen a Rosban a fogó az ajánlottabb az abhegyezővel szemben.
Hogy J.D. Salinger milyen nagy hatású írónak számít Amerikában, arra jó példa a következő részlet Woody Allen tavaly bemutatott Crisis in Six Scenes című sorozatából, amit ti is meg tudtok nézni az Amazon Prime-on, akárcsak az amerikai isteneket. Woody Allen egy írót alakít, aki épp a tévésorozatokra próbál átnyergelni, mert abban több pénz van. Arról kérdezi a feleségét, szerinte tudna olyan jó regényt írni, mint a Rosban a fogó.
Let me ask you a question. Do you think that it's in me to write a novel as good as The Catcher in the Rye?
Why do you ask that?
I was just thinking maybe I should dump this whole idiotic television series thing and, you know, give one last shot to writing the book. Hey, I'm not getting any younger.
But why not? You're amusing, and I always said you could be another Salinger.
A napokban kerül majd a sor a Libri irodalmi díj átadójára, és most még csak tippelni tudunk, mivel nem tudjuk, hogy ki fogja elnyerni, ezért érdekes úton Mónival ugyanarra a személyre esett a választásunk, aki pedig Szabó T. Anna, a Törésteszt című novellás kötetével került a jelöltek közé. Egyrészt szuper, hogy nő, egyedüliként szerepel a jelöltek között, ami azért ami kicsit nehezményezhető, mert jó lenne, hogyha több női szerzőt, több írónőt ismernének el mindenféle díja, mert ez nem csak a Libri díj problémája, hanem gyakorlatilag az összes irodalmi díj és elismerés általában válogatás kötetekben
is nagyon alul reprezentáltak a nők. Tehát egy kicsit nagyobb gender balance az szerencsésebb lenne.
Igen, egyébként ezt már beszéltük, hogy erről majd nyitunk egy vitát, mert én nem teljesen értek egyet ezzel a...
Nem az erőltetett.
Tudom, igen, de hogy azért így vannak bennem kérdőjelek. Az a nagyon érdekes, hogy talán 1500, vagy nem tudom mennyi közéleti személyiség vélemény alapján állították össze a longlistet, aztán meg a shortlistet. Tehát ezek szerint a társadalomban, és hát a művészekben, nem tudom, hogy csak művészek voltak-e, sincs reprezentálva külön a női.
Igen, aha. Igen. Azt gondolom, hogy jóval nehezebb ezen a téren érvényesülni, az igazság. Tehát a másik rész azért, hogy ebben van egy nagyon erős generációs tehát van egyfajta generációs kiegyensúlyozatlanság is úgy általában az irodalmi díjaknál. Ez tükrözi a Libri, és nagyon érdekes élményem volt múlt héten a Körkép novella válogatás, ugye az év legjobb novelláinak a válogatás kötete, ez a sorozat, és ebből a 85-ös, a 86-os és a 88-as kiadást vettem meg 100 forintért a játszótéri antikváriumban, tehát szuper 300 forintos. Legjobb elköltött 300 forint volt messze így a személy életemben.
Mit szóltak otthon, amikor hazatértél 380-as évekből egy körképpel?
Megszokták.
Igen.
Úgyhogy amikor kinyitottam a kötetet és megnéztem a tartalomjegyzéket, kicsit leesett az állam a férfi-női szerzők aránya miatt. Móni, szerinted a kb. 30 novella közül hány novellát írt nő az egyes válogatás kötetekben?
Hát most a drámai érzékem azt súgja, hogy kontrasztba akarod állítani a mostani állapottal, úgyhogy én azt mondom, hogy jóval több, talán harmada is lehetett nő, nem?
Bár illet volna, a helyzet az, hogy pont az ellentéte az igaz, mint amire gondolsz. Egyetlen egy női szerző, Jókai Anna novellája került bele, azt hiszem a 85-ösbe. Hm. Volt olyan év, amikor egy sem, tehát még Jókai Anna novellája sem, és volt egy szuper év, a 88-as volt, azt hiszem az az év, amikor három írónő, Jókai Anna, Vati Zsuzsa és Túri Zsuzsa novellái érdemelték ki a jogot arra, hogy bekerülj. Ha már a programoknál tartunk, ugye jövő héten lesz a Libri irodalmi díj átadója, június 7-e és 11-e között pedig a Margó Fesztivál költözik be a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Szerencsére. Szerintem mi is beköltözünk erre a négy napra.
Igen, én is azt gondolom, hogy...
Elnézve a programokat. Mondi, szerintem te Nádas Péter miatt.
Elsősorban.
Mert ott leszel délután 2-kor, hogy a legjobb helyet lefoglalt. Per Krisztiánnak jelent meg a könyvfesztiválra verseskötete, a legújabb verseskötete 42 címmel. Ezzel kapcsolatban is lesz egy beszélgetés Per Krisztiánnal. Darvasi László, aki az én nagy kedvencem.
Hát igen.
Szívernőként jelent meg a napokban új kötete, és erről lesz szó a Margón. Illetve, hogy visszakanyarodjunk az Egon díjhoz. Az elmúlt 10 év Egon díjasáról készült portréfilm, és ennek lesz a premierje.
Na, ez nagyon
mutató, az ő kedve mutató filmnek lesz a Margón a premierje.
De ez rendes, tehát ilyen másfél órás vagy egy órás?
Igen. Azt hiszem, hogy egy ilyen 60-70 perc.
Hú, de jó.
Úgy emlékszem, tehát gondolom, hogy íronként ilyen 5-6 perc kb. A portré róluk.
És jól tudom, ugye, hogy minden program ingyenes a Margón, csak regisztrálni kell talán, vagy még az se, érkezési sorrendben lehet helyet foglalni.
Igen, azt hiszem, hogy csak azoknál van regisztrálás, ahol mondjuk ilyen nagyon előre láthatóan nagyon nagy az érdeklődés, de igen, minden program ingyenes, és nagyon ajánljuk.
Nagyon.
Lesz még Éjszaka Múzeumban is a Margón, ezt majd elfelejtettem, mivel arany emléké van idén, és a Petőfi Irodalmi Múzeumban nyílik is egyébként egy arany kiállítás. Arany balladáival fognak minket rémizgetni
Hoppá.
A Margó Festen. Tökéletes szerintem.
aranybaladákkal ragyogóan lehet rémészgetni. Úgyhogy ijedjetek majd meg ti is. És akkor folytassuk az irodalmi barátságokkal.
Folytassuk. Picit mentorálás, picit barátság. Játsszunk el egy helyzetet, képzeljünk el egy helyzetet, oké? Tehát képzeld el, hogy mind a ketten írók vagyunk. Te még bimbózó, írónő, én pedig már egy nagyon befutott írónő vagyok, és egy irodalmi lapnál dolgozom. És találkozunk, elhozod a verseidet hozzám, tetszenek nekem, és kialakul köztünk egy barátság. Olyannyira, hogy amikor nehéz helyzetedet látva felajánlom, hogy oda költözhetsz a lakásomba a belvárosba, akkor ezt megteszed, és osztozunk azután az élet gondjain és örömein. Ez eddig hogy tetszik?
Szuper! Na. Nekem nagyon tetszik.
Következő
mikor,
lépés.
Mikor?
Következő lépés. Nem a belvárosban lakom, de szólj, ha... Na, a következő lépésnél nem biztos, hogy ennyire lelkes leszel. Én túl vagyok épp egy szakításon, nyalogatom sebeim, és te odaállítasz egy szép fiatal deli fiúval a lakásba. És hát látod, hogy nézegetem. Na, ehhez mit szólnál?
Egyre kevésbé tetszik ez az együttélés.
Gondolom. Viszont ne felejtjük el, hogy nagyon tisztelsz. Tehát megtennéd-e azt? Tehát ha én azt mondanám neked, felteszed a kérdést, hogy tetszik? Én azt mondanám, hogy nagyon. Mit mondanál erre?
Nekem is.
Oké. Okay. Úgy látom, hogy te nem vagy...
Nekem jobban.
Jó, akkor ezek szerint az a történet máshogy folytatódik nálunk. Akiről szó van, Babits Mihály és Szabó Lőrinc, ugyanis náluk az történt meg, hogy Babits Mihály volt a mentor, és Szabó Lőrinc, ott Babits lakásán egyébként összeismerkedett egy fiatal költőnővel, Tanner Ilonával, pontosabban verseket is írt meg, prózákat is, és hát elkezdett odajárni Tanner Ilona. És Babicsnak egy idő után volt egy olyan megjegyzés, hogy mekkora szerencsés vagy te, Lőrinc, hogy egy ilyen szép fiatal nővel fogod összekötni az életed, mert akkor már azt hiszem eljegyezték egymást, és erre megkérdezte a Szabó Lőrinc, hogy miért kéne? Babits azt mondta erre, hogy igen, és képzeld el, hogy a hetedik találkozás után összeházasodott Babits és Tanner Ilona. Tehát, hogy ez akkora döbbenet.
Igen. Most, hogy mondtad a nevét, egyébként így beugrott a sztori.
Uh-huh.
Ezt tényleg... nem emlékeztem, hogy így alakult.
Tényleg nagyon komoly.
Ez a házasság.
És annál is komolyabb, mert utána ez a barátságuk rovására is ment. Tehát egy idő után még így találkozgattak, de utána Szabó Lőrinc állítólag azt mondta, Babits Mihály azt mondta Szabó Lőrincnek, hogy azért kell megszakítaniuk a barátságot, mert Tanner Ilona ezt nem nézi jó szemmel. Én nem tudom, hogy az Ilonának az volt a baj, hogy egy társaságban volt két férfivel is, akivel már volt, vagy miért volt ez a hirtelen ellenszenv, ugye, Szabó Lőrinc iránt?
Igen, ez furcsa, mert végülis ő döntött másként.
Igen, nem? Pontosan. Tehát... és utána azt hiszem, hogy 5 év maradt ki a barátságukból, és újra elkezdtek találkozgatni. Aha. Nagyon jó volt az első találkozás, a két férfi leültek, beszélgettek, és eldöntötték, hogy ez rendszeres lesz. Na most 3 hét múlva a következő találkozón már úgy jött oda Babits, hogy Ilona mégsem. Úgyhogy, és aztán voltak hullámhegyek, hullámvölgyek, de ez akkor
is... Ez egy ilyen apró léptekkel visszaépülő barátság volt ezek szerint.
Aztán vissza se épült. Tehát, aha, hogy utána megint le lett tiltva szegény Babits. Aha. És azt hiszem, hogy csak a végén, amikor nem tudom kinek a hagyatékát kezelték, akkor kezdtek el beszélni egyáltalán, de erről a Facebook oldalunkon, a Libra Morén találtok egy videót, mert a Nyári Krisztián is megírta, így szerettek ők című könyvében ezt a háromszöget, és képzeld, hogy van egy 3,5 perces YouTube videó, amint két színész segítségével ezt a jelenetet így előadják, átbeszélik, úgyhogy ezt 2012-es a felvétel, ezt mindenkinek ajánlom, és mindenki nézze meg a honlapunkon, és hát...
Ez nagyon érdekes.
Igen.
Nagyon érdekes.
Ennyit a múltról. Köszi. És akkor egy picit megint csak egy lájtosabb témával zárhatnánk, mert az is tervünk, hogy a könyves kalendárium keretében megnézzük, hogy mindig az elmúlt 2-3 hétben milyen kik születtek, kik haltak meg Magyarországon és külföldön. És kicsit
nem
sajnálom, hogy...
Ajánlunk,
hanem
fontos eseményekre is emlékeztetünk.
Abszolút. Titeket. Kicsit sajnálom, hogy nem áprilisban kezdtük el, mert óriási nevek lettek volna. Tehát, hogy Asimov, Márquez, Cervantes, Nabokov, Shakespeare. De hát...
Az egy jó hónap volt.
Az egy nagyon jó hónap volt. Most viszont májusban...
Majd jövőre.
Egyébként, hát figyú, nem lesz olyan április, amikor ezt így nem fogom előni. Viszont most májusban akkor két hét telt el, és például Heller, Joseph Heller 1923-ban született, és rengeteg vallomást fogok én tenni ennek a beszélgetésnek a során. Az egyik az, hogy egy darab könyvet nem olvastam Hellertől. Tehát, hogy semmit, te igen?
A 22-es csavaját, igen.
Mm-hmm.
Igen.
És tetszett?
De túl fiatalon szerintem. Mm-hmm. Tehát ott is azért azt hiszem, hogy kell egy olyan típusú ilyen szociokulturális ismereted arról, amiről szól, hogy igazán élvezni tud, mert én gimnázium utolsó évében olvastam azt hiszem, és akkor ez még nem volt meg. Tehát egyébként sok regénynél érzem azt, hogy tipikusan a Mester és Margarita az, ami teljesen bármennyire is lelkes az ember 14-15 évesen, hogy ő már Bulgakovot fog olvasni, vagy Márkeznél nem, Márkez szerintem egyébként belefér az ilyen kamaszos, de mondjuk pont Bulgakov az nem. Tehát a nagyon sok réteg elvész egész egyszerűen.
Abszolút.
A regénynek, és akkor persze nem, az lesz az ítéleted arról a könyvről, hogy nem tetszik, meg nem érted, hogy miért ennyire népszerű, meg miért rajonganak érte emberek, holott csak túl korán olvastad mondjuk 10-15 évvel, vagy 10-zel.
Meg egyébként nekem például pont Hellerrel kapcsolatban az a benyomásom, hogy inkább több fiú szereti, mint...
Ezt mondjuk ezt ki lehet jelenteni. Szerintem nagyon jó a stílusa.
Na, majd szórok elolvastam. Következő május 3-án kapott Margaret Mitchell Pulitzer díjat 1937-ben. Furi, hogy behozom, tehát valószínűleg botta nem
olvastam
hozzá.
Az elmúlt hangszeret.
Én 5-ször gimiben. 5-ször. Tényleg. Tehát akkor még, és hát persze szerelmes voltam Red Butlerbe. Az adaptációt láttad? Egyébként,
láttam,
ha már könyves, filmes adaptáció.
Láttam, még a folytatását is láttam, képzeld el.
Én is, az borzasztó volt. Az nagyon rossz volt. Na mindegy, de hogy ezt is meg kellett említenünk. És hát egy botrányt is hoztam. Mert mai napig májusban nem született senki, viszont május 10-én 1849-ben New Yorkban, tehát belegondolsz, hogy mi történt akkor Magyarországon. New Yorkban egy olyan botrány volt, amelyet úgy neveztek el, hogy Astor Palace Riot, és képzeld el, ezt nem fogod elhinni, hogy 25-en meghaltak, és több mint 120 ember sérült meg, mert a rendőrség lépett közbe. Két Shakespeare színész között tört ki a vita.
Egy nagyon heves vitáról van akkor.
Ez nagyon durva, és az egyik legjobb amerikai Shakespeare színész volt, a másik a legjobb brit Shakespeare színész volt.
És Shakespeare-en vesztek össze?
Azon vitáztak, hogy melyikük alakítja jobban a leghíresebb Shakespeare szerepeket. És ezen úgy összevitáztak, és most utána néztem ma, és akkoriban volt Amerikában egy ilyen botránysorozat a bevándorlók és a helyi tehetségek között. És hát ugye ott megjelent a bevándorló probléma, hogy a brit színész magának követett olyan jogokat, amelyeket egy amerikai...
Mert sokkal autentikusabbnak érezte a saját,
igen.
Saját előadásmódját, meg személyét.
Pontosan. Az amerikai meg gondolom a nemzeti öntudattól fűtve. És az volt az igazság, hogy sehol nem találtam arról semmit, bár biztos nem néztem elég alaposan, hogy lett ebből tömegverekedés. Azt tudom, hogy a rendőrség fegyverrel lépett közbe.
Ez már a tömeghisztéria, gondolom, amikor generálja a feszültséget, mert vagy valaki csak a verekedés kedvéért beszélt, végre valami akció.
Meg egyébként ennek, ugye te szoktad mindig táblatokba helyezni a történeteket, ennek valószínűleg a társadalmi hátterét lenne érdekes megnézni, hogy míg egy nemzet vérrel a saját függetlensége, Európában a függetlenségért küzd, addig Amerikában egy intellektuális kiinduló pontú.
Fantasztikus. De amúgy érdekesen ezt megnézni, hogy milyen irodalmi botrányok voltak. Tehát, hogy, nagyon érdekes egyébként tényleg,
igen,
hogy Shakespeare ilyen
indulatokat váltott ki. Mert mondjuk el tudom képzelni, hogy nagyon sok színész veszekedés és botrány volt, de általában cicaharcnak képzelem el őket, hogy a primadonna és a... Úgyhogy ez egy nemes, ám de sok halállal járó küzdelem volt.
De nagyon tetszik.
Na jó. Úgyhogy erről ennyit a jövő legközelebbi adásban, majd remélem már születik is valaki pontos. Most a botrányok volt a főszere. És akkor...
Hát köszönjük szépen, az első adásunk végére értünk. Köszi szépen, hogy meghallgattatok az első adásunkat. Egy kis ízelőtét is adunk a május végén következő második adásunkból. Lesz újra a könyves kalendárium.
Oh yeah. Reméljük, hogy fontosabb emberek születtek és haltak meg május második felében, mint első felében.
csupa-csupa izgalmas sztorival és botránnyal folytatjuk majd. Irodalmi barátságok.
És miért?
Rovatunk is visszatér.
És most egy jelenkorit választottunk a második adásra.
És lesz egy sztár vendégünk is.
Aha, arról te tudod beszámolni.
Így van, David Szalaival, aki magyar, részben magyar, az apukája révén magyar származású, de Angliában felnőtt író, aki viszont az utóbbi pár évben már Magyarországon él. És a legutóbbi regénye Minden, ami férfi címmel jelent meg a könyvfesztiválra, tehát néhány héttel ezelőtt a Kossuth kiadó adta ki, és ezt Booker díjra is jelölték ezt a regényét. Ő korábban Granta díjas is volt, úgyhogy egy abszolút irodalmi szupersztár, és vele készítettünk egy interjút a közelmúltban, és mivel a Minden, ami férfi egyfajta helyzetkép is Európáról, ezért arra gondoltunk, hogy a könyv mellé mi is adunk nektek egy kis helyzetjelentést az európai, kortárs európai irodalom legjavából, ami magyar nyelven is olvasható.
Igen, szerintem ne szerénykedjünk, mondjuk azt, hogy megmutatjuk az irányt, hogy mit érdemes most Európában
igen,
olvasni.
Ha olasz, holland, francia könyvekre vágytok, akkor ezekből kaptok tőlünk egy szuper ajánlót.
És
a következő adásunkban.
És addig is, hogy ne maradjatok nélkülünk, van Facebook oldalunk, a Libramore, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg. Rajta lesz az a videó, amely a mai irodalmi barátságos sztorihoz kapcsolódik, illetve az alapján készítették, és még nagyon sok
és
más
nagyon
is.
Sok mindent
nagyon
állunk,
sok más
úgyhogy,
is.
Úgyhogy nézzétek meg, és kövessetek minket, hogy ne maradjatok le.
És addig is nagyon jó olvasást. Sziasztok!
Sziasztok!